Kispad, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsora.
Szurkoljunk együtt a kispadról, kintről könnyen. A műsor támogatója a Tusnád Ásványvíz, vulkáni tisztaság.
Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió sportműsorának hallgatóit, Kádár Zoltán vagyok, immár itthonról. Több mint két hét téli olimpiát követően hazatért a Marosvásárhelyi Rádió kis sportos csapata, amely a helyszínről próbált meg beszámolni a legnagyobb idei téli világeseményről. Reméljük, hogy ez sikerült is, és a rádiókészülékeken keresztül is átjött annak az ötkarikás játékoknak a hangulata, amelyen volt alkalmunk ketten is részt venni Romániából, Erdélyből, a Marosvásárhelyi Rádiótól. Velünk voltak, velünk lehettek a magyar sport első és ráadásul történelmi aranyérménél, téli olimpiák történetében az 5000 méteres férfi gyorskorcsolya váltó, rövidpályás gyorskorcsolya váltó aranyérmes lett. Velünk lehettek meg annyi eredményünknél, bár a román sportolók közül egyedül csak Ralukas Dramaturaru teljesítménye mondható kiemelkedőnek a maga hetedik helyével, de hát elbúcsúztattuk közösen az olimpiától Tófalvi Évát, vagy az olimpiát búcsúztattuk el Tófalvi Évától, aki a hatodik kiadásán vett részt, illetve utána jártunk, hogyan is szerepelnek a mi sportolóink, és itt a mi sportolóinkra elsősorban a romániai magyar sportolókra gondoltam, mert hát ott voltunk Szőcse Műke és Lőrinc Sára tíme a futamán. Ezúttal is nagyon sajnáljuk, hogy Miklós Edit nem lehetett ott az ötkarikás játékokon, de bízzunk benne, hogy Pekingre lesz annyi ereje, és természetesen elsősorban is, ami a legfontosabb, egészsége, hogy összeszedje magát, és ott képviseljen majd bennünket a téli olimpián. Ennek az ötkarikás játékoknak is számos hűse volt, csak hogy a cseh snowboardos Eszter Ledeckára gondoljunk, aki megnyerte a női alpesi sízők szuperóriás műlesiklását. Vagy ott van a norvég Marit Björgen, aki hatalmas rekordot állított be, illetve döntött meg azzal, hogy újabb érmeket szerzett az olimpián. De hát sorolhatnánk még a többi sztárt is, akik közé felnőttek most a magyar rövidpályás gyorskorcsolyások, Liusa Olin Sándor, Liusa Wang, Burján Csaba és Knoch Viktor. De hát ott volt Tóth Ivetke, aki az ACDC-re eljátszott rövid programmal, nagyon-nagyon sok embernek belelopta magát a szívébe. Nos, most még mindig ezekből a hangfelvételekből szemezgetünk, hiszen maradtak olyan felvételek, amelyeket nem játszottunk be önöknek. Fogadják tehát szeretettel ezeket. És mindjárt a női 3000 méteres gyorsváltóval, rövidpályás gyorsváltóval kezdünk, amelynek tagjai Jászapáti Petra, Bácskai Sára Luca, Keszler Andrea és Kónya Zsófia az igencsak nagyon fényesnek tűnő negyedik helyen végeztek a váltók versenyében. Ráadásul úgy, hogy világcsúcsot futottak, csak hát sajnos előttük a hollandok értek be, akik szintén világcsúcsot mentek. Ugye ők a B-döntőben voltak érdekeltek, de mivel az A-döntőből két csapatot kizártak, ezért a holland együttes lett a bronzérmes, még a magyar négyes a negyedik helyen végzett. Következzen először Jászapáti Petra és Bácskai Sára Luca, akikkel Szép Zoltán beszélgetett.
Mind a ketten versenyeztetek egyéniben is, és gyakorlatilag akkor álltatok rajthoz először. Most ha fel kellene idézni az első futamot itt az olimpián, akkor mi jut eszetekbe? Izgalom, lámpaláz, Petra?
Hát nekem az volt a fejemben, hogy ez egy nagyon jó érzés fellépni az olimpiai jégre, ugye nem nagyon tudom hozzá és a BBS, a junior BBS semmihez. És ami megmaradt nagyon az első futamomról, hogy az az 500 volt, hogy elrajtoltam másnak, és utána kilöptek. És utána megijedtem, hogy megvágtam a csapat, vagy nem csapattársam, a versenyzőtársamat. És utána, hogy mennyire elfáradtam befejezni az utolsó másfél kört. És hát tényleg egy hihetetlen érzés volt, mert én egy kóraival mentem, és ahogy üvöltözött a közönség, sehol máshol nem volt még ilyen, hogy tényleg így lehet érezni a lüktetést a mellkasodon meg. Ha legmagasabb hangerőre rakod a fülhallgatót, akkor se ilyen hangos semmi.
És ugye fülhallgatóval nem lehet versenyezni.
Abszolút nem.
Neked
meglepő dolog az a számomra, hogy nem izgultam annyira, mint mondjuk egy világkupán vagy egy VB-n. Nem tudom, valahogy sikerült irányítatom magamat, hogy tele próbálom kévezni, hogy egy játékokon vagyunk, és hogy megtaláljam azt a pontot, hogy miért vagyok itt, és az élvezetet érezem. Legelsőnek az eszem, hogy kizártak, ami nem volt a legjobb, de legalább tudom, hogy mit hibáztam, és hogy visszanéztem a videót, és láttam, és hogy mit rontottam el, úgyhogy legalább mindenből tanulok, és próbálok.
Akkor jogosnak tartod a kizárás?
Miután megnéztem videót, jogosnak tartottam, előtte nem. Miután a futamban nem éreztem magamat hibásnak, úgyhogy még jó, hogy visszaadták utána az összes tévén, az ment, úgyhogy nehéz lett volna nem észrevenni.
Egyéniben ugye a lányok közül neked van a legjobb eredményed. Ez az eredmény, ez ugye a polcodon hova kerül?
Fú, hát megmondom őszintén, a junior világcsúcs az még mindig fölötte van. De az biztos, hogy betegszik vele ez a hatodik hely. Nem is a helyezés miatt, hanem inkább az érzés miatt, mert nagyon-nagyon jó érzés volt mind a három futamba úgy felmenni, hogy tényleg, amit a Saci is mondott, hogy nem nagyon izgultam én se, hanem csak inkább élveztem, és tényleg az egész egy ilyen élvezeti korcsijázás volt, hogy bármelyik futamra felmentem, az volt bennem, hogy ez egy olimpia, és ez igazából egy ünnep, hogy megkoronázom a sok évnek a munkáját azzal, hogy én most ide itt jégre léphetek Pyeongchangba.
Említetted, hogy mekkora munka van benne, hogyha vissza kell gondolni, hogy mekkora munka van benne, honnan kezdenéd, hány év?
Fú, hát szerintem onnantól, hogy 4 éves koromban megtanítottak görkorcsázni. És hát amikor tényleg egy nagyon bekeményedett az egész edzésrendszer, az amikor felkerültem az olimpiai keretbe, és a kínai edzőnök kezei alá kerültem.
Apropó kínai edző, nálad mi változott meg azóta, hogy Linával dolgoztok?
Igazából sok minden már akkor megváltozott, amikor felkerültünk ugye a válogatottba, Petrával egy időbe kerültünk fel, pont egy olimpiai ciklus után. Nem azt mondom, hogy Lina miatt változott meg minden, hiszen alapvetően egy klubból jöttünk, ahol nem volt annyi edzés, úgyhogy igazából minden teljesen úgy volt. Nyilván meg kell szokni azt, hogy Linának egy teljesen más edzés programja, módja van, ami nehéz volt megszokni, de hát azzal lettünk előrébb, úgyhogy muszáj volt.
Ha újra kezdhetnétek ezt az olimpiát, csinálnátok valamit másként, Petra?
Én nem kezdeném újra. Én szerintem ez annyira jó élmény volt számomra, így az egész 3 hét megélése, a sok fentléte és a lentléte, úgymond mentálisan, hogy ezt úgy, ahogy van, így nagyon jó volt megélni, és úgy, ahogy van, ezt így szeretném elraktározni, és nem kezdenék újra semmit. Minden rosszra és jóra úgy szeretnék emlékezni, ahogy volt. Én sem csinálnám újból az egészet, mert szerintem meg lehetünk magunkkal elégedve, hiszen mindenki hozta magában a maximumot. Nem hiszem, hogy bármiben is lett volna több, úgyhogy abban igazán Petrának, hogy megéltünk rosszat és jót is. Úgyhogy ezekből tanulni kell és mindent beépíteni a következő évekből.
Azt láttam rajtatok, hogy a Bátó 4. helynek úgy örültetek, mint egy éremnek.
Hát igen, a gyorskorcsia történelmében a lányoknak ez a legjobb helyezés Váltóban, és hát nem számítottunk arra, hogy 2 kizárás lesz a döntőben. Hát amikor felmentünk, akkor csak az volt, hogy tudtuk, hogy a hollandok gyorsan fognak menni, és lekövessük, és amikor benn voltunk a futamba, akkor is annyira gyors volt, hogy nem hittük el, és a Saciról készült is egy kép a végén, ahogy csak így bámulja a kivetítőt. Úgyhogy nagyon örültünk az időnek is, annak mindenféleképpen, és utána, amikor 4. lettünk, hát akkor meg szerintem mindenki oda meg vissza volt.
Mikor először megtudtátok, hogy 4. lesztek, mármint ugye a döntőben, mikor kizártak 2 csapatot, akkor rögtön leesett nektek, hogy ti most előrébb kerültök?
Annyira nem, szerintem igazából. Én már a 6. helynek is annyira ültem, főleg, hogy nem is a helyezés érdekelt, hanem azt, amikor megláttam az időt, hogy milyen időt kodiztunk, azt, hogy 4 másodperccel megjavítottuk az akkori országos csúcsot, és hogy egyáltalán lehetséges az, hogy 4-0 alatt kodizunk, szerintem az mindent felülmúlt, úgyhogy azon kívül, hogy még 4. lettünk, az ilyen kis habatortán, szóval nagyon jó.
Egy kicsit arról, hogy mi játszódott le bennetek, mert ugye ti egy nagy család vagytok így a srácokkal együtt, hogy mégis ti hogy éltétek meg ezt az első aranyérmét Magyarországnak?
Először is nagyon mérgesek voltunk az önkéntesekre, hogy nem engedtek minket oda a palánk mellé. Úgyhogy aztán felmentünk az emeletre.
Még a rajtnál?
Igen. Utána felmentünk az emeletre, és el akartak küldeni ott is minket a korláttól, és mondtuk, hogy hát ez kizárt dolog. és mind az öten egymásba kapaszkodva, meg a palánkba kapaszkodva üvöltöttünk az utolsó 10 körben, hogy menjenek, menjenek. És hát amikor Sanyi megelőzte a kanadai, szerintem mindenkinek leesett az állás, és üvöltöttünk, hogy most már fejezze be azt a két kört, és tényleg legyen ott. És tényleg lerohantunk, és hát megajátik a fiúkat, mert ez tényleg ez egy nagyon nagy dolog Magyarországnak, és az egész gyorskorzsájának, hiszen ez úgymond befutott egy újabb sportág Magyarországon, főleg a téli sportág, amire nem annyira tudnak az emberek.
Megmondom őszintén, sose gondoltam arra, hogy ennyire tudok más örömének annyira örülni, mint majdnem, hogy a sajátoménak. Az elmúlt időben nem nagyon tudtam így felfogni, mik történtek körülöttünk, bármilyen siker is volt, nem tudtam ennyire örülni semminek, és ez nagyon felemelő érzés volt, hogy szerintem az összesen meg is könnyezte. És az igaz, hogy nem álltuk az első 10 kört, mert végig sprinteltünk, hogy honnan látjuk a legjobban a versenyt, mert innen elküldtek minket, de nagyon jó érzés, hogy utána lesprinteltünk a fiúkhoz, és hogy ott itt mi is ott voltunk végig, és át tudtuk élni azt az élményt, amit ők szereztek, és hogy odajöttek hozzánk, és hogy végig láttuk körülbelül 5 méterről az eredményhirdetést, ami fenomenális élmény volt szerintem.
És hát a végén készült egy közös csapatkép a dobogón.
Hát igen, a fiúk felhívtak minket magunk mellé, ami nagyon-nagyon szép gesztus volt tőlük. És tényleg egy család vagyunk, teljesen egy olyan csapat, aki szinte napi 0-24 órát együtt tölt egymással, hiszen naponta két edzésre járunk, együtt ebédelünk, akár együtt vacsorázunk. És ezt megélni együtt szerintem nagyon-nagyon jó volt, és hát mondta, fenomenális érzés volt így mindenkinek.
Hol látod magad 4 év múlva? Pekingben?
Reméljük. igen, szerintem ez a következő cél, nagyobb cél, mert persze még van 4 év is abban 4 évben rengeteg verseny lesz még, de szerintem ott leszünk mindannyian.
Hát én még nem tudom, szeretnék mindenképp ott lenni Pekingbe. Nagyon jó lenne megint kijutni az olimpiára, de hát egyelőre még csak a következő év, ami így előttünk van, hogy mikor kezdődik el a felkészülés.
Pihenő mikor következik?
Most nem nagyon lesz nekünk pihenős acival, mert jövő hétvégén megyünk a junior világbajnokságra Lengyelországba, és utána 3 hét múlva meg a felnőtt világbajnokságban, úgyhogy majd utána lesz a pihenő.
Akkor inkább tavaszra időzítitek.
Igen, akkor megyünk nyaralni. Meg saci érettségizni.
Hogy lehet a sulit csinálni, ugye ilyen élsport mellett? Mennyire sikerül ez neked?
Őszintén megolvasa, hogy nem járok be. A nagyon nagy szerencsém az, hogy rendkívül jó tanáraim vannak, és nagyon-nagyon elfogadóak, és mindig mindent próbálnak úgy, ez legyen. Úgyhogy ezzel nagyon nagy szerencsém, hogy jó tanárokat fogtam ki. Most pár napot hazamegyek, aztán majd meglátjuk, hogy mennyi mindent tudok bepótolni.
Tanárok, osztálytársak, gratuláltak?
Igen, nagyon aranyosak voltak. Úgyhogy volt olyan tanár, hogy folyamatosan kommunikáltam majdnem, hogy és egyfolytában gratuláltak, úgyhogy igen.
Volt-e olyan, hogy legmeglepőbb üzenet így gratulációként? És ha igen, lehet-e róla beszélni?
Nekem az volt nagyon meglepő, hogy amikor lejöttem az 1500-am után, akkor mintha felrobbant volna a telefonom, tényleg. Szerintem, hogy 30 üzenetet kaptam Instagramon, és rengetegen írtak, és nagyon furcsa volt, mert ugye ezelőtt nem volt ilyen felkapott az a sportág, még a világbajnokság második helyezés után, a váltóval, ugye, amikor második lettünk, még akkor sem volt ekkora, úgymond ilyen egyéni média figyelem közösségi médiákon.
Akkor most inkább átérzitek azt, hogy mit jelent egy olimpián elérni jó eredmény?
Igen, szerintem még mindig van bennünk egy olyan érzés, hogy még nem éreztük át, nem éltük át úgy, hogy ez meg is történt. Szerintem, amíg hazamegyünk, meg majd vége az annak, akkor átértékeljük, hogy mi is zajlott ebbe a pár hétbe. Most még bele vagyunk ebbe az egészbe, szóval nem tudom, hogy annyira átéreztük-e még, hogy mi is történt. Úgyhogy majd a szedem után átértékeljük, hogy hol is voltunk.
Nem tudom, hogy melyik költök járt már Székelyföldön, de lehet-e majd titeket ott látni, korizni?
Mindketten voltunk. Van Kelet-Európában úgynevezett Danubia kupa, és Csíkszeredán voltunk talán 2-3-szor versenyezni. Hát most nem tudom, szerintem most nem nagyon fogunk oda eljutni. Maximum akkor, hogyha versenyek vannak, mert minden szezon eléggé sűrű, nyáron meg ugye felkészülés van, úgyhogy nagyon ritkán jutunk el önszántunkból külföldre.
Hát én gratulálok nektek mindkettőt.
Köszönjük szépen.
Jászapáti Petrát és Bácskai Sára Lucát hallották, és maradjunk továbbra is a magyar női gyorskorcsolya, rövidpályás gyorskorcsolya váltónál. További tagja volt az együttesnek Kessler Andrea, akinek érdekesen kifestett körme azért nagy feltűnést keltett, hiszen az olimpiai jelkép volt ott, a pjongcsangi olimpia jelképe, és természetesen a magyar színek. Hát először én is erről kérdeztem Kessler Andreát.
Meddig marad meg ez a festés?
Ja, hát ez sokáig, hogyha, mert ez ilyen zselé rajta, úgyhogy ezt majd letörni tudom, úgyhogy nem fog lekopni.
De megvárod, amíg teljesen lenő?
Nem, most már
ha hazamegyek.
Ha hazamegyek, azért megcsináltatom.
És ezt nem lehet úgy leszedni, hogy egyben megmaradjon?
Hát nem, de fénykép van róla, úgyhogy az megmarad.
Hogy vagy?
Jó, most egy kicsit így lement rólunk így minden. Most így egy fél nap az egész után, úgyhogy most próbáljuk egy kicsit élvezni az olimpiát.
Mennyire örültetek a srácok sikerének?
Hú, hát szerintem ezt nem is lehet így szavakba elmondani. Én nagyon meglepődtem, én nem gondoltam, hogy ennyire lehet valaminek örülni, ami igazából nem mi értük el, hanem a fiúk. Mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy ugye azért nap 24 órájából majdnem, hogy 21-t töltünk, úgyhogy olyanok vagyunk, mint egy család, olyanok, mint a testvéreim lennének. Úgyhogy hát nagyon örültünk nekik.
Nagyon szurkoltatok, azt láttuk már az elejétől, ott voltatok a pálya mellett, aztán a végén, ami buli volt.
Hát igen, szerintem én jobban izgultam, mint ők a pályán, ugye amikor ők felmennek, azért sokkal jobban le tudják vezetni a feszültséget, hogy korcsolyáznak. Mi azért kint csak kiabálni tudunk nekik, és úgy tudunk segíteni. Hát lehet, hogy segített nekik.
Ugye azt mondtad, hogy egy picit a tiéteknek is érzitek ezt az aranyérmet, de azért nagyon sokat jelent ez a magyar korcsolyasport, rövidpályás gyorskorcsolyasport számára.
Ugye mindenki várta az érmet, tehát aztán aranyérem lett a vége, és ez szerintem a lehető legjobban jött ki, hogy a legeslegutolsó lehetőség volt ez, és hogy így tudták befejezni a fiúk, és szerintem ez nekik is nagyon nagy löketet fog adni a későbbiekben, és nyilván a sportágunknak is, hogy igazából 38 év után érmet nyertek, és téli olimpiák első aranyérmét megnyerték.
Irigyelitek őket? Irigyeled őket?
Abszolút nem. Én teljesen elégedett vagyok azzal, hogy mi ugye negyedikek lettünk, és igazából ők meg megérdemelték. Tehát nekik benne van a lábukban az elmúlt 4 évben, amit teljesítettek. Abszolút megérdemelték ezt az első helyet.
Ti a negyedik helynek úgy örültetek, mintha legalább aranyérem lett volna. Nincs bennetek még az olimpiai dobogó?
Szerencsével nyilván bennünk lett volna, de úgy gondolom, hogy a papírforma szerint mi ott végeztünk, ahol kellett. Ugye mi már akkor is nagyon boldogok voltunk, mikor 6-ként lejöttünk egy világcsúcs alatti idővel, és az meg, hogy 2 embert kizártak, és 4-ként fejeztük be az olimpiát, hát az meg csak a ráadás.
Azért tényleg az nagy dolog, hogy világcsúcson, a régi világcsúcson belüli idővel fejeztétek be. Nem könnyű világcsúcsot futni váltóban.
Hát nem, és szerintem most egy pár évvel fog tenni, mire ezt a világcsúcsot megdönti valaki. Ugye ez nyilván hát reméljük, hogy mi leszünk, de ugye ez nyilván kellett az, hogy nagyon-nagyon jó volt a jég, és hát nyilván kellett az, hogy a 4 lány egy időben igazából jó formában legyünk, és le tudjuk ezt az időt korcsolyázni.
Élveztétek az egész olimpiát? Itt most a versenyeken kívülre gondolok. Vagy nem sokat láttatok belőle?
Hát igazából nem annyira volt még most időnk, ugye amikor elkezdtük a versenyzést, előtte már itt voltunk 2 héttel, pár napot Szóban töltöttünk, beköltöztünk, és igazából mindenkinek még folytatódott ugye a felkészülés, azért 2 héten keresztül versenyezni, csúcsformában lenni nem egyszerű, úgyhogy néha volt egy kis időnk, de igazából pihenő nélkül edzettünk folyamatosan.
Ha újra kellene kezdeni az olimpiát, ezt az olimpiát, akkor változtatná-e valamit versenyeken, hozzáálláson, vagy ez így tökéletesen megfelel, ami történt?
Hát szerintem ez így teljesen tökéletes. Én elégedett vagyok az egyéni eredményemmel, a váltóval szerintem többet is nyújtottunk, mint amit mondjuk bárki remélt volna. Mindig azt szokták mondani, hogy ez a lányváltó a meglepetés váltó. Hát szerintem erre most rácáfoltunk ezzel az idővel újra. Úgyhogy hát most ezerre készülünk majd a világbajnokságra, ott még van egy lehetőségünk, ugye ott is ugyanezzel a 8 váltóval fogunk versenyezni, ott még lesznek ugye egyéni versenyek is, aztán utána jön egy kis pihenő végre.
Mennyi lesz az a pihenő? Egy hét, két hét?
Nem hiszem, azért ilyenkor egy-két hónapot biztos, hogy fogunk kapni. Ilyenkor azért az olimpia után mindenki egy kicsit leenged, és elengedi ezt az egész korcsát, és akkor utána megint el kell kezdeni 4 évet újra felépíteni.
Nagyon fiatalok vagytok, tehát a jövőre tekintve ez a váltó, ez simán még néhány évet így futhat.
Hát igen, én nekem még kérdéses, hogy mi lesz. Én még most egyelőre azt érzem, hogy nem biztos, hogy fogom folytatni. Mentálisan egy kicsit megviselt ez a hosszú felkészülés. Én azért már 12 éve itt vagyok a válogatottban, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy majd a pihenő után azt fogom mondani, hogy én még ezt nagyon szeretném, de szerintem a 4 év már nem lesz bennem.
Meg lehet ezt is unni, vagy bele lehet fáradni inkább?
Hát ugye, mint ahogy lehetett látni, ugye ez nagyon nem csak fizikálisan, de mentálisan is nagyon megterhelő sport, és minket ugyanezek az impulzusok érnek egy edzésen és edzőtáborokba. Rengeteget vagyunk úton, úgyhogy nagyon megvisel minket mentálisan.
Ilyen a sport, sajnos, igen. Mindenféleképpen köszönöm szépen, és nagy gratuláció az eredmény.
Köszönöm szépen.
Kessler Andreát hallották, és a váltó utolsó tagja itt nálunk az interjúk sorrendjében, Kónya Zsófia, őt hallják.
Milyen is volt ez a Pjongcsangi olimpia számodra?
Hát így az utolsó napra azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó. Pozitív érzelmekkel zártuk az olimpiát. Én egyéniben most nem kaptam helyet sajnos, de igazából a váltó az abszolút kárpótól. Illetve hát annak örülök, hogy a betegségeimből sikerült kilábalnom, és a váltó B-döntőjére vissza tudtam szedni a régi formámat, és az edzők is úgy gondolták, hogy megbíznak bennem, és be tudnak rakni a váltóba, úgyhogy ennek nagyon örülök. A 6. helyen is igazából már elégedett lettem volna, főleg, hogy egy óriási világcsúcson belül mentünk, de amikor volt az eldöntőben ez a 2 kizárás, nem akartam elhinni, úgyhogy nagyon-nagyon örülök.
Milyen betegséggel küzdöttél, így érkeztél már az olimpiára?
Hát karácsonykor is meg voltam fázva, akkor is kiesett egy másfél hét, utána meg az Európa bajnokság után ugyanúgy ilyen belázasodtam, tökös voltam, úgyhogy összesen 3 hét esett ki a felkészülésből, ami azért nem volt szerencsés, mert amikor a legkeményebben kellett volna edzeni, akkor én az ágyban feküdtem, és nem igazán tudtam megmozdulni. De mikor kiutaztunk, akkor már igazából egészséges voltam, csak akkor kellett elkezdeni visszaszedni az erőt.
Az, hogy egyéniben ugye nem állhattál rajthoz, az mennyire volt egy ilyen negatív hatással rád, vagy volt egyáltalán hatással rád?
Igazából egyáltalán nem éltem meg negatív dologként, hiszen azért számoltam vele, hogy a gyengeségem miatt mondjuk nem biztos, hogy az egyik úgy gondolják, hogy beférek abba a távon két legerősebb ember közé. Úgyhogy így is készültem mentálisan, de a váltóban azért nagyon bíztam, és arra koncentráltam végig.
Azért ha azt veszük fiatal váltótoknak, tehát van még benne potenciál. 4 év múlva hogy látod? Milyen esélyek lehetnek?
Nagyon messze van még az a 4 év. Igazából az 5 lány közül 2 valószínűleg már nem lesznek ott. És hogy ott van egy Szilicai Rebekánk, ugye, ő még junior, de ő is nagyon, nagyon jól fejlődik és erősödik, úgyhogy jó esélyeink vannak.
Mit is jelent ez a 4. hely igazából olimpián? Tehát közel van az éremhez, de mégsem, viszont tudjuk azt, hogy azért mégiscsak egy pontszerző helyről van szó.
Igen, pont azt beszéltük a lányokkal, hogy azért 4. helyet női váltó még sosem ért el. Úgyhogy ez egy borzasztó pozitív dolog, mert ez az első, úgy, ahogy a fiúknak az első hely. Hát óriási dolog. És de nem szabad úgy felfogni, hogy éppen lecsúsztunk a dobogóról, mert az, hogy 2 helyet tudtunk javítani, az egy óriási ajándék.
Igen, nekem úgy tűnt, hogy ti úgy örültek ennek a 4. helynek, mint hogyha érmet nyertek.
Hát mondhatni így is, igen. Nagyon örült mindenki.
Akkor tudnak a magyarok örülni egy 4. helynek is, mert ugye Magyarországon az van elterjedve, hogy ha nem arany, akkor az már nem is ér.
Hát nem tudom. Mi biztos, hogy nagyon örülünk, és ahogy így beszéltem ismerősökkel is, és látom a közösségi oldalakat, és szerintem mindenki nagyon-nagyon boldog.
az idő miatt is. És hát igazából, hogyha az időket nézzük, akkor meg másodikak vagyunk, úgyhogy...
Ráadásul ugye világrekord, a régi világrekordon belül érkeztetek célba, tehát azért azt gondolom meglepett titeket.
Nagyon meglepett. Éreztük egyébként, hogy erős a tempó, de azért nyilván a futam közben nem nézelődtünk, hogy milyen köridőket korizhatunk. Én nem is gondolkoztam rajta, hogy milyen idő lehet majd belőle. Csak arra eszméltem fel, mikor a hangos bemondó kiabált, hogy új világcsúcs. És igazából azt hittem, hogy biztos csak ilyen 1-2 tizeddel meg lehet javítva, de nem. És hogy mi is világcsúcson belül futottunk, óriási dolog.
Milyen üzeneteket kaptál otthonról? Kik voltak azok, akik elsőként gratuláltak?
Legelőször a bátyám, ő üzen nekem. Fel is akart hívni, csak akkor még nem voltam az öltözőben, és utána elkezdtek jönni sorra a családtól az üzenetek, szüleimtől, barátaimtól, régi tanároktól, ismerősöktől, mindenki nagyon sok üzenetet küldött.
Én Csíkszeredai vagyok, ott is a Short Track, ugye, hát mondjuk azt, hogy most nincs olyan jó cipőben, de azért néhány évvel ezelőtt egész jó szinten voltak. Versenyeztél-e valaha Csíkszeredában?
Versenyeztem, szerintem háromszor is voltam Csíkszereden, Danubia kupán, és nagyon sok csíkszeredai magyart ismerünk.
Ők is nagyon szurkoltak nektek.
Igen, szoktuk is látni, nem tudom, hogy ismered el Lali bácsit, de
persze,
ő mindig...
Kovács Lali bácsi.
Igen, ő mindig nagyon szurkol.
Kovács Zsófiát hallották, és Kovács Lali bácsi valóban végig szurkolta az olimpiát, és köszönjük szépen azokat a megjegyzéseket, amelyeket a közösségi portálon is írt számunkra, és nagyon örülünk, hogy első kézből tudtuk őt is tájékoztatni a téli olimpia történéseiről, és elsősorban számára ugye a Short Track volt a legfontosabb. Ez volt tehát a négy lány, aki a női rövidpályás magyar váltót alkotta, akik negyedik helyen végeztek. Maradunk még az olimpiánál. Nagy visszhangot váltott ki nem csak Magyarországon, hanem a világon, szinte mindenhol. Egy pici magyar műkorcsolyázó lány, Tóth Ivetről van szó, aki a kötelező rövid programját az AC/DC zenéjére adta elő. Ez néhány újságírónál kiverte a biztosítékot, az angol televíziós kommentátor ezt követően meg is kapta magáét a közösségi oldalakon. Ezen mindenkinek nagyon tetszett Tóth Ivett lendületes gyakorlata. Tóth Ivettel Szép Zoltán beszélgetett.
Nagyon-nagyon sok élménnyel gazdagodtam, azt gondolom, és nagyon örülök neki, hogy egy ilyen szezon kezdés után tényleg kijutottam a versenyek versenyére, az olimpiára, és nem csak egy rövid programot, hanem egy kürt is sikerült lefutni, és versenyezhettem, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon örültem neki. Hát megmondom őszintén, a rövid program után meg voltam lepve, hogy mennyi embernek a figyelmét felkeltette ez az AC/DC program, úgyhogy hát nagyon örültem neki, és ugye a rövid program után éreztem, hogy ugye még jön a kür, és arra kell figyelnem, és csak így a háttérből figyeltem egy-két hozzászólás, meg egy-két vélemény, de nagyon örülök neki, hogy sikerült őket így megfogni.
Olimpia előtt a célod az volt, hogy bekerüljél a körbe is, tehát hogy bemutathasd azt is, vagy ennél azért egy picivel többre számítottál?
Abszolút a rövid programmal szerettünk volna kerülni a 24-be, úgyhogy ez volt a fő cél, hogy kül tudjunk futni, úgyhogy azt sikerült elérni.
Hogy sikerült a kűröd?
Hát a kűrömben volt két nagyobb rontás, ugye két esés, és közben voltak még, ahogy a protokollt láttam, kisebb levonások még, úgyhogy messze elmaradtam a legjobbomtól, úgyhogy van még mit dolgozni, de összességében tényleg nagyon-nagyon elégedett vagyok azzal, ahogy sikerült ez a verseny, és ahogy tényleg az olimpia így végbe ment, mert megmondom őszintén, hogy egy sportoló mindig várja a legjobbat, de amellett van egy része a fejének is, ami azt mondja, hogy mi lesz, ha nem, mi lesz, ha még rosszabb, és mi lesz, hogyha mindent elront. Körültem, hogy elfogadható programokat raktam oda.
Miért pont AC/DC? Ugye rengetegen felkapták a fejüket, nem csak a zene miatt, hanem az öltözéked miatt is.
megmondom őszintén, még régebb óta is már, amikor édesapámmal mentünk reggelente edzésre, akkor a rádióban hallgattunk zenéket, és ez azok között volt, amiket hallgattunk, és nyáron, amikor megy ugye a zeneválasztás, hogy mikor, milyen zenék legyenek a következő programra, akkor ez eszünkbe jutott, és bekapcsoltuk az internetet, és akkor ott megkerestük, és valahogy az is megfogott, az a hangulat, ami ezeken a koncerteken volt, ami hogy tényleg egy óriási élmény, akár egy ilyen koncerten is ott lenni, úgyhogy azután megbeszélés alatt lett, koreográfusom is úgy gondolta, hogy akkor, hogy ebből még esetleg ki lehet hozni valamit.
Van belemászni a pontozásba, meg a bírók munkájába, te hogy láttad itt az olimpián, mennyire korrektül történtek a pontozás?
Abszolút korrektül volt minden szerintem, ugye mivel egy olimpián volt, ugye én még nem voltam olimpián, és megmondom őszintén ettől a szezontól, mivel ugye ez olimpiai szezon volt, már az előző versenyeken is szigorúban pontoztak a bírók, úgyhogy hogy abszolút reális volt az összes pontszám, amit kaptunk és kaptam, úgyhogy onnakszán sem meg vagyok elégedve.
Milyen volt a jégfelület? Ugye nagyon sokan dicsérték, hogy talán olyan, mint Calgaryban.
Nekem nagyon szuper volt, nagyon-nagyon csillogott, nagyon így visszatükröződött, úgyhogy hogy kicsit az elején még hunyorogtam is a jégen, de alapvetően nagyon jó volt a minősége, jó tapadt a kori, de egyébként meg nem zavart abba, hogy lendületet vegyek, úgyhogy minden szempontból tökéletes volt, és nem volt nagyon hideg se a pályán, úgyhogy az nem egy utolsó, mert úgy sokkal könnyebb versenyezni, hogyha amikor lejössz a jégről az első melegítés után, és utána még vissza kell menni, akkor nem kell annyira nagyon bemelegítened, mert nincs nagyon hideg.
Lámpaláz volt benned?
Abszolút, azt hiszem, hogy mindenkiben van, de úgy érzem, hogy egyre jobban kezelem ezeket a helyzeteket, és tényleg most így az olimpián, a versenyén igazából sikerült ilyen programokat odaraknom, tényleg azt mondhatom, hogy a kisebb versenyeken, ami akár jelentheti az Európa bajnokságot, vagy világkupákat, azokon már akár már könnyebb lesz odaállni a jövő szezonban.
Mi következik most számodra? Pihenő? Végre meg tudsz pihenni?
Egy kicsit most lesz pihenés, de nagyon nem lehet, hiszen március végén lesz a világbajnokság Milánóban, úgyhogy most az lesz a következő lépés, amit meg kell tennünk.
Hát akkor hajrá!
Köszönöm szépen!
Tóth Ivettet hallották. Szintén az olimpián vett részt egy magyar fiatalember, aki a Magyar Olimpiai Bizottságot segítette. Teszár Dávid a szőuli magyar nagykövetség magyar csapathoz kihelyezett sajtó munkatársa. Korábban több évet élt Dél-Koreában, és most is 3 hónapra ismét visszaköltözött, és nagy mértékben segítette a magyar újságírók munkáját, illetve a magyar csapatot. Teszár Dáviddal Szép Zoltán beszélgetett.
Teljesen véletlenül találkoztunk, ugye nem sok magyar él Dél-Koreában. Te hol születtél, és hogy kerültél kapcsolatba a koreai nyelvvel?
Én Szolnokon születtem 1986-ban, és legelőször 20 éves koromban kerültem Dél-Koreába, tehát akkor turistaként, akkor egyetemista voltam, és lett egy ilyen lehetőség, hogy az akkori lakótársamnak az egyik családtagja ítélt, és meghívott engem is. És ez akkora élmény volt nekem, annó az 2007 nyarán volt, hogy utána én elkezdtem foglalkozni a koreai nyelvvel, és hát engem már korábban is érdekelt a kelet-ázsiai film, tehát nekem volt egy ilyen filmes érdeklődésem, és ezt kötöttem össze a nyelvvel, utána olvastam nagyon sok könyvet koreáról, amit csak tudtam, ami így kultúrával és történelemmel kapcsolatos. Aztán én minden évben egy visszajártam igazából, annyira megtetszett, és 2012-ben pedig elnyertem egy dél-koreai állami ösztöndíjat, amivel itt 3 évig tanulhattam, tehát az volt igazából nekem a legmeghatározóbb élmény, amikor egyrésztről megtanultam koreaiul, másrésztről pedig szereztem egy diplomát itt Szöulban.
Mit dolgozol itt, és melyik városban?
Én most a szöuli magyar nagykövetségen vagyok, de csak idéglenes jelleggel, én 3 hónapra érkeztem, kifejezetten az olimpia miatt. Tehát én most a követségnek egyfajta ilyen kihelyezett embere vagyok itt a téli olimpiára, illetve majd később a paralimpián is. Most gyakorlatilag a MOB mellett dolgozom, a MOB sajtóattaséjának vagyok egyfajta asszisztense, tehát én segítek így, ami akár koreai nyelvvel kapcsolatos fordítás, tolmácsolás, én figyelem a koreai sajtót, és megpróbálom informálni őket arról, hogy mit ír a koreai újságok és a koreai médiumok, mit írnak a magyar sportolókról, és itt kifejezetten a rövidpályás gyors korcsolyázókról, hiszen Koreában ez itt nagyon-nagyon népszerű sport, és mivel jó versenyzőink vannak, ezért nagyon odafigyelnek rájuk, és itt ki kell emelnem a Liu fivéreket, akikről nagyon sokat cikkeznek itt, és nagyon népszerűnek bizonyulnak.
Olvastam olyat, hogy rengeteg koreai lány szerelmes levelet ír neki.
Igen, tehát az interneten ez tehát óriási, szinte már ilyen hisztérikus őrület övezi őket itt Koreában. Kifejezetten mondjuk a Liu Shaolin Sándort, akit elneveztek a koreaiak kacsintós srácnak, vagy a kacsintós magyarnak. Tehát, hogyha most egy koreai keresőbe beírnánk azt, hogy magyar vagy Magyarország, akkor az első három fölajánlott keresés között lenne ez, hogy magyar gyorskorcsolyázó és a kacsintós magyar. Tehát annyira gyakorlatilag ez a védjegyévé vált mozdulata, amikor a minden döntőbe ugye kacsint és pisztolyt ránt így a kezével, és a szemöldökét megigazítja, ez gyakorlatilag minden koreai fölismeri, és tényleg a helyi hölgyek kedvence. Azt lehetne mondani.
Milyen magyarként Dél-Koreában élni? Tehát gondolom azért vannak nehézségek.
Hát ugye én 3 évet itt éltem, 2012 és 2015 között. Tehát nagyon megosztó például a koreai konyha, tehát aki mondjuk nem szereti a rizst, az annak nem érdemes hosszú ideig Dél-Koreában maradnia, mert az alapvető, amit mindenhez esznek, és itt mondjuk a krumplinak nincs hagyománya, a tészta is inkább ilyen kínai vonalról érkezik, szóval tehát egyrészt a konyha az egy megosztó dolog tud lenni. Másrésztről pedig a nyelvi és kulturális különbségek, amiket hát részben át lehet hidalni, tehát a nyelvvel sokat nyer az ember, de mégis marad egy olyan határvonal, amit szerintem nem tud átlépni az európai ember, tehát mindig megmarad egyfajta kívülállónak. Mert tehát, hogy vannak a koreaiak és a nem koreaiak, és ezt nem lehet átlépni semmilyen kulturális, vagy nyelvi, vagy történelmi ismeretanyaggal, de ugyanakkor azt ki kell emelnem, hogy barátságosak a koreaiak. De mégis szóval azért nehéz nagyon közel kerülni a koreaiakhoz, és nehéz olyan mély barátságokat kialakítani, mint ami esetleg a honfitársaink között ki tudunk alakítani.
Említetted, hogy ugye mondjuk lehet a konyha egy nehézség, lehet a nyelv egy nehézség. Na most így ezeket hallva, amiket elmondtál, úgy gondolom, hogy a nyelvi nehézség az neked nem okozhat problémát, de azért felteszem a kérdést, milyen nehézségekbe ütközöl te akkor itt a mindennapokban?
Most már így, hogy az elmúlt 10 évben sokat foglalkoztam Koreával, így most már kevés nehézség van. Nyilván, hogyha valaki sok évet ilyen távoli helyen tölt, tehát több mint 8000 kilométerre vagyunk Magyarországtól, akkor a honvágy is lehet egy probléma, de ez mondjuk nem Korea specifikus, hanem úgy általánosságban elmondható. Tehát az, hogy azért mégiscsak nehéz több éven keresztül úgy külföldön élni, hogy az embernek a legszorosabb baráti és családi kötelékei azok otthon vannak. Tehát mondjuk én ezt tudnám kiemelni.
Akkor nem tervezel hosszú távon itt élni?
Hát én már elég sokat éltem itt, és én gyakorta visszajárok, tehát szinte évente, tehát folyamatos kapcsolatban vagyok Koreával, és Magyarországon is sokat foglalkozom a koreaiakkal, és sok koreai rendezvényen és különféle cégeknek bedolgozok. Így aztán én nem tervezek így hosszú távon itt élni, de hát folyamatos kapcsolatban vagyok a koreaiakkal, illetve magával, Dél-Koreával is.
Itt az olimpián konkrétan milyen feladataid vannak, mit kell ellátnod, kiknek segíted a munkáját?
Itt most a téli olimpia alatt a MOB sajtóattaséja mellett dolgozom, az ő munkáját segítem, ez a navigációtól elkezdve a koreai kultúrának a közelebb hozása keresztül tart a különféle fordítással és tolmácsolással kapcsolatos feladatokig, illetve, amint azt már említettem, a koreai sajtónak a figyelése, tehát a téli olimpián a koreai nyomtatott és online médiumok milyen híreket és milyen cikkeket írnak a magyar sportolókról, és kifejezetten itt a gyorskorcsolyázókról. Ezt figyelem, és erről készítek fordításokat és összefoglalásokat a MOB honlapjának a részére.
Tetszik ez a munka?
Igen, ez számomra nagyon izgalmas, egyrészt mert még nem jártam így ilyen óriási nagy sportrendezvényen, tehát ez a téli olimpia ez egy nagyon nagy élmény, másrészt pedig ez a professzionális sportvilág ez tőlem viszonylag távol áll, tehát ez egy olyan külön univerzum, amiben így először csak csöppentem bele, ezért aztán gyakorlatilag minden momentuma izgalmas és érdekes.
Milyennek tűnik a 2018-as Pjongcsángi olimpia, így a te szemeddel nézve mondtad, hogy nem nagyon vagy otthon a sportvilágában, de azért mégis.
Nekem óriási élményt jelent, és látszik, hogy mennyi munkát beletettek a koreaiak, szóval professzionális az egész szervezés, és ők már nagyon-nagyon régóta készülnek egy téli olimpia rendezésére. Szóval ők már 2003-tól kezdve pályáznak, tehát ők harmadik pályázatukat nyerték meg, az első kettőt néhány szavazattal elbukták, tehát nekik ez egy régi-régi projekt és egy nagy álomnak a megvalósulása. Körülbelül ugyanakkor a álom, mint ami 1988-ban a szóli nyári olimpia volt, akkor, amikor még Dél-Koreát az ázsiai kis tigrisek között emlegették, tehát akkor tudta megmutatni igazán Dél-Korea magát először a nemzetközi közvéleménynek és a nemzetközi sportolóknak és a különféle országok delegációjának. Tehát én abszolút le vagyok nyűgözve itt a szervezés és az egész téli olimpia kapcsán, úgyhogy le a kalappal szerintem a koreaiak előtt.
Tezár Dávidot hallották. 30 évvel ezelőtt jelentek meg a jamaikai bobosok, először az olimpián, most a hölgyek is bemutatkozhattak, bár nem volt könnyű dolguk, hiszen az edzőjük úgymond lelépett, és magukkal vitték a bobot is. Jasmine Fenlater, Victorian és Carrie Russell végül a 18. helyen zárt, alig 41 századdal a román kettős bobtól.
Tudják, abban reménykedtünk, hogy Carrie-vel egy jó eredményt tudunk majd itt elérni, de így a nap végére azt mondom, hogy az eredménynél sokkal nagyobb dolgot értünk el, amit megmutattunk a világnak. A jelenlétünkkel üzentünk a színes bőrű nőknek, a Karib-szigeteknek, és ez többet jelent, mintha egy aranyérem lenne a nyakamban, mert ezt soha nem felejtem el, és ez már a történelem része marad. Nagyon büszke vagyok magunkra, mert az utóbbi évek nagyon nehezek voltak. Sokat kínlottunk csapatként és egyenként is. Anyagi dolgokkal küzdöttünk, nem volt felszerelésünk, nem volt edzőnk, még arra se volt pénzünk, hogy megtankoljuk az autót. Sokszor azt sem tudtuk, mit fogunk majd enni. Senki sem hitte volna, hogy mi itt leszünk majd az olimpián, és mégis itt voltunk. Senki sem hitte, hogy befejezzük a versenyt, és mi befejeztük. Nem számít, hogy mit mutat az óra, mi felemelt fejjel megyünk haza.
Miért épp ezt a sportot választotta?
Az egyetemen találkoztam először a bobbal, és szerelmes lettem a sebességbe, és abba is, hogy volt egy lehetőség arra, hogy kijussunk az olimpiára. Aztán örültem, hogy Kerry is csatlakozott, ő ugye 100 méteren világbajnok, ő is szereti a sebességet, és éltünk a lehetőséggel, hogy történelmet írjunk.
A jamaikai bobosokat hallották, és ezzel itt véget ér a kispad. Kádár Zoltán vagyok, és Szép Zoltán nevében is köszönöm figyelmüket. Ne feledjék, a hétvégén nem játszanak a labdarúgó bajnokságokban, az időjárás miatt halasztottak.
A műsor támogatója a Tusnád Ásványvíz. Vulkáni tisztaság.